Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, megyünk tovább a Millás reggelével itt a Rádió Café 98.0-án, szeptember 18-a szerda reggel van, 8 óra 9 perc, és itt van Ács Gábor.
És Gede Balázs is.
Az az Ács Gábor, akinek a beépített embere küldött egy üzenetet, hogy DJ Gaben in action, nagyon szeretjük. Na jó, nem
ez lehet. Utolsó. Ez utolsó, ez a House Martins dalra.
Igen. Ja. És előtte jött egy közlekedési üzenet is, ugye ettől a hallgatótól, az M1-es M7-es bevezető már a bevásárló központtól lépésben halad a forgalom.
Tudod, ki volt benne a House Martins zenekarba, aki utána kicsit más felé kacsingatott, és különféle művész nevek alatt alkotott, és így már te is ismerted? Fatboy Slim.
Tényleg?
Például, de hogy még volt neki más, Norman Cook. De hogy a 80-as évek végén még.
Őrület.
Itt ebben kezdett. Kicsit nosztalgiáztunk.
Én azt így nem kaptam szét annak idején, ismertem a House Martins, és így elég is volt. Aha. De hát ilyenkor jönnek azok az infók, amikor teljesítettek esetleg a klubok mámorában, sötétjében, akkor még cigaretta füstjében. Na, de viszont térjünk át egy kevésbé füstös témára. Jaj, de jó kis átkötés, mert hogy ESG-vel fogunk foglalkozni, és annak egy más megközelítésével, mint beszélgetünk erről. Mindegy, Ferenci Gergellyel fogunk most beszélgetni, az Opten Informatikai Nyrt. Céginformációs üzletág igazgatójával. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, szervusztok!
Méghozzá abból az apropóból, ugye, hogy az EU-s szabályzat szerint kell a cégeknek foglalkozniuk ESG-vel, jelentést készíteniük, ezt mindjárt megbeszéljük, hogy ki az az érintett kör, akinek már meg kell tennie. Meg azt is, hogy azért most a kötelezőn kívül nem árt ezt gondolom senkinek, csak hát kérdés, hogy milyen erőforrásokat kell ebbe felhasználni.
Nem árt, és azt hallom és látom, hogyha ma a magyar vagy a budapesti konferencia piacon az ember körbenéz, hogy ma már nem lehet úgy elmenni egy rendezvényre, hogy az ESG, a vállalati fenntartatóság az ne kerüljön szóba.
Igen.
Felmerülhet a kérdés, hogy nagyobb-e ennek még a füstje, mint a lángja, és azt gondolom, hogy ma még ez talán kicsit kijelenthető, hogyha arra gondolunk a láng alatt, hogy hány cégnek kell ma még konkrét fenntartatósági jelentést készítenie, ma még nagyon kevésnek.
Mármint, hogy kinél van törvényi kötelezettsége.
Így van, a törvényi kötelezettsége, ami most jelen pillanatban még azokat a nagyvállalatokat érinti, amelyek közérdeklődésre tartanak számot, magyarul mondjuk NRT formátumban kereskedhetőek a papírjaik a részvénytelő piacokon, és nagyvállalatnak minősülnek, kevesen vannak ezek a cégek itt ma még Magyarországon, de a következő évben óriási változás jön ebben, és szerintem ezért érdemes erről majd többet beszélni, mert fontos a felkészülés. Ma azt mondom, hogy 20-30 céget érint, jövőre meg 1300-at, és az 1300 cégnek pedig még egy olyan fontos különbözősége lesz, hogy az 1300 cégnek mind be kell vonni majd a beszállítóit ebbe a jelentéskészítésbe.
Csak azért mosolyogtunk, mert közben bejelentkezett Nyúl Zsuzsi, akinek itt egy fenntarthatósági magazinja van a rádióban, és írta, hogy figyelám.
Úgyhogy... Voltam nála.
Gondolom, igen, oké. Tehát vannak a kötelezettek, a kis számban ugye nyilván ezek nagyvállalatok nyerték, és vannak azok, akiknek még nem kell. Az a még nem kell, az mit jelent? Van ennek valamilyen menetrendje, forgatókönyve?
Természetesen.
Hogy mikor vonódnak ők be?
Évről évre egyre több cégnek kell majd elkészíteni ezeket a jelentéseket, és ahogyan most már nem csak az EU-s jogszabályoknak kell megfelelni, most már az ESG törvény is megszületett Magyarországon, egy elég terjedelmes, hosszadalmas törvény, és ez ki is egészíti azt a kötelezettséget, amivel korábban a nagyvállalatoknak szembe kellett nézni. Most már nem csak fenntartatósági jelentést kell csinálni, hanem egy külön ESG beszámolót is kell elkészíteni a cégnek, vagyis nem csak arról van szó, hogy ez a 20-30, aki ma érintett, az jövőre 1300 lesz, hanem más típusú átvilágítást is el kell végezniük majd. És mondom, itt a nagyon kulcsfontosságú rész, hogy be kell vonni a beszállítókat ebbe az átvilágításba. Több 10 000 KKV szembesülhet majd azzal a következő évtől, hogy olyan ESG kérdések jönnek velük szemben, amire lehet, hogy halványilag gőzük sincs.
Tehát jövőre már a jelentést is kell készíteniük, vagy a felkészítés.
A jövő évet, a következő évet kell majd jelenteniük 2026-ban, amikor nekik le kell adniuk a klasszikus beszámolót. Hát úgy tetszik, ez a beszámoló készítés mellett keletkező új feladat, és más.
A határideje beszámolót, is körülbelül odaesik?
A határidő is pont ugyan odaesik. Viszont amíg a beszámolót, azt a pénzügyesek, a könyvelők készítik el, itt az egész céget be kell vonni a jelentéskészítésben, hiszen az ESG-ben pont ez a szép, vagy éppen nehéz, hogy nem csak a környezetre terjed ki, ugyan legtöbbször ennek a kontextusában beszélgetünk róla, hanem a társadalmi és a fenntartható, tudatos, transzparens vállalatvezetési elveket is magába foglalja.
Igen, éppen akartam kérdezni még korábban, hogy jelentette előnyt, hogyha valaki már most elindítja ezt és elkezdi a felkészülést, de ez nem, hogy előnyt jelentett, ez már rég hozzá kell fogni, akkor ez egy marha nagy meló.
Hatalmas a meló, pontosan, de mégis azt gondolom, hogy ma még ezt ki lehet jelenteni, hogy előnyt tud jelenteni, hogyha ma mondjuk valaki ideje korán kezd el ezzel foglalkozni, hiszen 1300 cégről beszélünk majd 2025-től, akinek el kell kezdeni ezt a folyamatot, de Magyarországon van 500 000 társas vállalkozás. Vagyis nagyon sok olyan cég lehet, aki, hogyha korábban kapcsol, finanszírozási előnyre tehet szert, toborzási előnyre tehet szert, CS marketing előnyre tehet szert.
Tehát most ugye bejön 1300 cég nagyságrendileg.
Igen.
Náluk mi a kritérium, illetve a következő
lé... Ezt akartam kérdezni, hogy kik?
Mert igen. Ugye, ők a klasszikus nagyvállalatok. Kiesik belőle a közérdeklődésre számottartó paraméter, vagyis hogy NRT formában kell működniük.
Tehát a foglalkoztatás, tőke, mérleg, bevétel, igen, mérleg
fő összeg, árbevétel, 20 milliárd fölti árbevétel, 250 fő felett foglalkoztatott átlagos létszám, ezeknek kell megfelelni, és nekik, ennek a feladatnak nekik kell majd.
Utána megyünk szépen lefele tovább?
Egészen exakt pontok még a jogalkodónál erre nincsenek, hogy például a tűzsdei KKV-knek már látszik az, hogy mikor kell majd őket bevonni, számossága nem nagy, különösen nem itt Magyarországon, de azt gondolom, hogy ez a hatás elég lesz fődolgozni. Jó pár éven át fog ez zajlani, én azt gondolom, hiszen ahogy mondtam is, az EU-s ESG törvényt kiegészíti a hazai, ami például 151 kérdésben maximalizálta azokat a kérdéseket, amiket föl lehet tenni ezeknek a KKV-knak, vagy akár másik nagyvállalati vevőknek. 151 kérdés az nagyon mély. Ott a legrészletesebb dolgokra is rákérdeznek.
A cégek hogy élik meg ezt az egészet? Aha, tehát pupa hátukon, meg kell csinálni, ugorjunk neki, vagy ezt fontosnak tartják, esetleg ha már pupa hátunkon is meg kell csinálni, akkor kicsit mossuk a zöldet, és akkor kicsit vagánykodjunk vele, meg kommunikáljuk, szóval hogy néz ki a
olyan időszakban oldalára. Egyébként a nagyvállalatoknak azért úgy ildomos, hogy erre nevezzenek is egy olyan kollégát, lehetőség szerint közép, vagy még inkább felső vezetőt, aki valósan tud hatást gyakorolni a vállalat működésére ilyen szempontokból is. De egy olyan időszakban, amikor gazdaságilag igen nehéz időszakot élünk meg, egy kicsit ilyen szuperviharszerű időszak van az inflációval, GDP-vel, drága hitelezéssel, csökkenő beruházással, el tudom képzelni, hogy egy kicsit pupa hátukon típusú érzést éreznek. Ennek ellenére szerintem igyekeznek ezt az előnyükre fordítani, hiszen azzal, ha valaki fenntarthatósággal foglalkozik, akár működési hatékonyságot is tud javítani, és emellett akár a sales marketing tevékenységben is ez üdvözítőleg tudhatni.
Aha, ti ebbe be tudtok szállni? Azért egy marha nagy céges adatbázisra látok rá. Ez gondolom lehet segítség, amikor...
Igyekszünk. Több ponton is azt gondolom, hogy megtaláltuk a kapcsolódási lehetőséget. Ugye mi 30 éves cégként, magyar cégként cégadatokból élünk, és hát az ESG mögötti adatok is azért a cégekhez kapcsolódnak. Így például mi elsőnként Magyarországon hoztunk egy olyan indexet, ahol az összes társas vállalkozásnak képesek vagyunk ESG besorolást adni. Jó, ez nyilván számos ponton becsléseket is tartalmaz, de sokkal jobb, mint a semmi. Tehát azt gondolom, hogy ez már egy jó kiinduló pont lett a cégek részére, hogyha szembe akarnak nézni azzal, hogy melyek azok a területek, mondjuk az ESG-t külön véve, amivel nekik elsősorban kell foglalkozni.
Megkockáztatom, nem csak a cégeknek, a jogalkotónak is, és le lehet innentől menni akármilyen kis cég szintjére, nyilván egy ilyen egyszerűsített minősítést a meglévő adatbázisból, vagy valahogy kreálni, tehát nem hiszem...
Természetesen.
Ki kéne zárni őket, igen?
Nézd meg az üzenetet.
Azt mondja, hogy...
Nem, másik. Az egy hallgató összefoglalta. Nem tudom, ott volt-e a smiley a végén az ESG eddigi vívmányait.
Ajaj.
Igen.
Nem tudom, nem találom most.
A... Még egy elodébb?
Jó, figyelj, ezt megkeresem, mert ez nem egy jó rádiós kategória. Élőben keresni egy üzenetet.
SMS-ben. Nem
SMS-ben. Igen. Azt mondja, hogy ez az. Az EU hülye járások minisztériumának vívmányai, a weboldal cookie-t használ, le nem szedhető kupakok, GDPR és ESG. Hát ezek csak kényelmetlenek szerintem, de
szerintem tényleg így gondolják, hogy még mindig sokan, hogy ez egy ilyen felesleges marhaság és leágazás, csak azért gondoltam, hogy érdemes ide vigyeztem.
Egy fontos tényadat, hogy egyébként szerintem a globális felmelegedést, a klímaváltozást már nem kell egyébként bizonygatni, ezt látjuk, ki kell nézni az ablakon, le kell menni a Dunapartra. Nemrégen 40 fokot éltünk meg, és most nem tudom, majdnem tél volt az elmúlt napokban, hóesés volt Ausztriában, iszonyat magas árvíz jön éppen Ausztria felől.
És ez nem múlik el, tehát ez nem egy ilyen alkalmi jelenség, hanem erre fel kell készülni, hogy ilyen.
Ez folyamatos, és azt gondolom, hogy egyre durvább ilyen viharok lesznek, és egyébként, hogy miért a vállalatokat sanyargatják az ESG-vel, nagyon egyszerű a válasz rá. Egyébként, hogyha megnézzük a KSH-nak az ilyen típusú kimutatását, a károsanyag kibocsátás kétharmada náluk keletkezik. Vagyis, hogyha valahol hatást akarsz kifejteni, akkor náluk ez dupla olyan hatékonyan tudod megtenni, és nyilván számosságában kevesebben vannak, mint a lakosság. Úgyhogy ha nagy vállalatok veszünk, 1300 versus mondjuk nem tudom, 10 millió magyar ember, sokkal könnyebben foghatóak meg.
Nem arányosan legzálják idézőjelben azokat, akik mondjuk szennyeznek, és mondjuk ugyanazok a feltételek, ugyanazok a plusz kötelezettségek vonatkoznak azokra is, akik mondjuk nem.
Hát ez, ha úgy tetszik, valamennyiben arányos. Nyilván a méret szerint minél nagyobb cégről beszélünk, őket vonják a jelentéskészítésbe, hiszen arról beszéltünk, hogy ma még az egész pici KKV-nál nem is tudjuk megmondani, hogy mikor kell majd nekik jelentést készíteni. Nem csak mi nem tudjuk, a jogalkotó sem határozta meg ilyen szinten el magát.
Úgy értem, hogy iparág szerint nincs szelekció.
Iparág szerint nincsen benne szelekció, minden iparágnak van szennyezése, és megint csak arról beszélünk, ugye te arra gondolsz, hogy környezeti szennyezés. Az ESG pedig beszéltük, hogy ettől sokkal kiterjesztem. Figyelj, hiszen akár a társadalmi szennyezés egy informatikai cégnél, vagy egy social media cégnél, vagy egy rádióadónál, tehát ezek nagyon fontos dolgok, amikről ugyanúgy beszélni kell, hogy hogyan hatunk a társadalomra, körülöttünk lévőkre.
Hallgató örült, hogy akkor jaj, de jó, akkor legalább plusz 1300 ESG szakember. Na de van annyi? Hol képzik őket? Honnan jönnek ők? Tehát,
folyamatosan fogják őket képezni. Szerintem 1300-an talán mondhatom, ma még nem vagyunk ezen a területen, de például az MGF-ük kapta meg azt a feladatot, hogy nekik kell megszervezniük azt a képzést, ahol majd az új ESG oktatók fognak kikerülni a piacról, és remélhetőleg lesznek elegen. Illetve hát nyilvánvalóan lesznek olyan szoftveres megoldások, mi magunk is jeleskedünk e tekintetben, amik segítik és támogatják majd ezt az egész átmeneti folyamatot.
Jó reggelt, Vietnám jutott eszembe a alábbi kérdésről. Az ESG mikor terjed ki majd a DEI-re?
Igen.
Mire?
A DEI.
Hát ez az.
Igen.
Gondoltuk, hogy te majd tudod, mert a hallgató kérdését csak mi nem értjük.
Most
csekkolom,
ez a Diversity, Equity and Inclusion-nek a rövidítése. Hát passz, szerintem ezt majd a jogalkotót fogjuk foggatni ezzel talán.
Szívesen legközelebbre utána nézek, mindenre nem készültem fel
ellenben, az viszont engem még mindig az a 151 kérdés sokkal, hogy abban nálatok az adatbázisban mindenre van válasz?
Természetesen nem. Rengeteg olyan kérdés lesz benne, sőt, a kérdések nagy százaléka
olyan, lejelenteni, hanem a működési folyamat része is nem.
Nekik kell utána járniuk. Igen. Például csak egyet, hogyha kiemelhetek ezek közül.
Igen, nézzünk rá, hogy mi ez, hogy akkor
a karbon lábnyom számítás. Ugye, hát ez már egy nagyon trendi téma, amikor az ember repül, rögtön látja, hogy mennyi lesz a karbon lábnyom. Amikor egy modern irodaházba bemész, akkor ott kiírja, hogy mennyi az irodának a karbon lábnyoma. Ezt ma a vállalkozásoknak majd úgy tűnik, hogy ki kell tudniuk számolni. És nem is csak egyszerűen, hogy nekem na ennyi az annyi. Egyébként kicsit hasonlóan kell védsel, mint ilyen józan paraszti észszel, hol működik az iroda, milyen energiahordozókat használunk föl benne, nem tudom, hogyan járnak be a kollégák a munkahelyükre, honnan szerzünk be árut, és sorolhatnám még a paramétereket.
De ez nem árt egyszerűsíteni, ez könnyen menjen,
nem? Ez nem könnyű. Rengeteg adatot kell megkeletkeztetni ahhoz, hogy utána ez végül kiszámítható legyen, és ugye konverziós faktorokkal kell a végén majd ezt CO2 ekvivalensre átváltani.
Jaj, de klassz.
Hát ez egy nem, nem, nem klassz dolog, de mégis azt gondolom, hogy fontos, mert persze. Hát mérés nélkül nem fogjuk tudni persze. Utána azt csekkolni, hogy végrehajtottunk egy csomó jó beruházást, sokkal hatékonyabban gyártunk, meg működünk, és akkor ez mit is ért? Környezetvédelmi szempontban nem fogjuk tudni megmondani, hogy ezt a mérést nem hajtjuk végre. Ehhez például mi is igyekszünk olyan megoldásokat adni, hogy ez ne egy több hetes vagy több hónapos munka legyen, amire a magyar KKV-nak ma nem hiszem, hogy nagyon sok ideje van, hiszen megint oda visszatérünk, hogy nem azt az időszakot éljük meg, amikor hátra lehet dőlni.
Persze,
mert annyira támogató jó most az éppen a gazdasági környezet, hanem ott nekik ez lehet, hogy tényleg puba hátukra ez a feladat. Uh-huh. Ebben szerintem a szoftveres megoldások pulcsfontosságok lehetnek.
Abszolút. Kihez mennek be ezek az adatok? Ki fogja ezt gyűjteni, nézni, elbírálni?
Végső soron ezek az adatok egy nemzeti ESG adatkincsként fognak az ő adattárházukba kerülni, és bizonyosan lesznek olyan szoftver szolgáltatók, akik meg segítenek ezt egy ilyen edukatív, informatív platformon keresztül begyűjteni, segítenek a kitöltésben, de végső soron ezt nemzeti adatkincsként fogják kezelni, amivel egyet is tudok érteni, fontos adat.
Oké, még hallgatói észrevételeken mazsolázok. Azt mondja, hogy amíg az ország jelentős része otthon szeméttel fűt és mérgezi a levegőt, addig szódavízzel foglalkozni, vicc. Ja, mert előtte küldte azt, hogy a szegény szódavizesekkel mi lesz, hogy fognak ESG jelentést csinálni a széndioxid felhasználásuk miatt, de hát ez nyilván poén.
Hát nyilván ez a legegyszerűbb hozzáállás, hogy amíg a világ másik felében abszolút nem foglalkoznak a környezetvédelem, addig mi miért csináljuk meg. Ez a túl kicsik vagyunk hozzá, hogy nekünk miért kell ezzel foglalkozni típusú érvelés. Szerintem ez talán nem az igazi, ezt így ki lehet jelenteni. Mindenkinek a saját környezetében kell elkezdeni. Természetesen vállalatként talán kicsit többet tehetünk, mint egy átlagos magánszemélyként, és ez azért együtt majd fog tudni hatást gyakorolni, hiszen amikor egy nagyvállalatról beszélünk, és hogy csökkenti a saját karbonemisszióját, akkor az nagyvállalat ezt foglalkoztat, ahogy beszéltük, legalább mondjuk 250-500 főt, azok ott haza is viszik ezt a típusú gondolkozást, és remélhetőleg otthon ugyancsak ezt gerjeszteni fog. Illetve azt látom, hogy az új generáció, már a gyerekek is ezt igénylik, és szeretik, hogyha így működik otthon és a háztartás. Úgyhogy hát a kritikákat én elfogadom ezzel kapcsolatban, természetesen jobb lett volna már 10 éve itt tartani, hogy erről ilyen sokat beszélünk, de hát talán most se késő.
Egy utolsó kérdés. Zsuzsi hallgató kérdését nem teszed.
Zsuzsi hallgató kérdését? Igen, most küldte be, hogy hogyan befolyásolja egy cég értékét az ESG jelentés. Hát nyilván, ha jó a jelentés, akkor jól, ha nem, akkor nem.
Például
befolyásolja egyáltalán.
Szerintem egyre inkább befolyásolni fogja. Például a finanszírozásban, ugye erről most nem igazán beszéltünk, arról beszéltünk, hogy a nagyvállalatok beszállítóinál ez fontos, de a finanszírozásban is egyre fontosabb. Ma még ilyen kimondottan zöld hitelek tudnak ahhoz kapcsolni, hogyha valahol azt látják, zöld hitel, zöld kötvény, ahol azt látjuk, hogy nagyon példás az a működés, de megint csak a zöldről beszélünk, ez ugyancsak igaz az, hogyha valaki az S-lábban erős, a társadalomban erős, úgyhogy kimondottan előnye ez a dolog, konkrétan ma szerintem például kedvező kamatlábakra váltható.
Kapcsolódó, nem szorosan, de hogy tök érdekes kérdés veszeget a hallgató, hogy az Amazonnak miért nem kötelez odaírni?
Az tök jó lenne, az egy jó ötlet.
Hogy amikor kiszállít, akkor menjenek a...
Tehát a rendeléskor valami, nem tudom, kalkulátoron keresztül menne, hogy a te címed, tehát a szállítási cím az adott raktártól, ez milyen lábnyomot hagy?
Ha hát foglalok valahol a vonatnál, ott van, ennyit spóroltam, de jó fej vagyok, gyere vonattal, ott vannak, de hol meg mondjuk feleslegesen szórod, mondjuk egy Amazon, vagy egy Temunál, tök jó lenne látni, ez talán valamit segítene.
Én nagyon bízok benne, hogy ez meg fog történni a közeljövőben. Szerintem ez gerjeszteni fogja ezt a folyamatot, és még ha azt mondjuk, hogy az EU ebben előjár, és nagyon prudens akar lenni, de hát az EU-nak is vannak ugye beszállítói szerte a világból, akik ugyancsak kénytelen, kelletlen, ezt át kell venniük, ezt a magatartást. Szóval szerintem ez a típusú karbon tudatos működés, ez a vállalatokra nagyon jellemző lesz a következő időszakban, és ezáltal le fog nagyon csorogni a lakosságra is, és nagyon bízok benne, hogy valaki pont azért nem fog venni egy ilyen típusú műanyag kütyüt, mert azt látja mellette, hogy ezt a nem tudom hány 10.000 kilométert...
Vagy nem adja le a második megrendelést, mert azt mondja, az elsőnél már lesokolódott. És még a technológia is támogatja, mert múltkor pont a Blocklands kapcsán beszélgettünk róla, hogy tökéletesen alkalmas az ilyen típusú nyomkövetésre és az ilyen típusú adatok rögzítésére. Például egy élelmiszer címkénél, hogy hogy került oda, milyen messziről jött a malac, vagy nem tudom én.
Pontosan.
Úgyhogy abszolút összerakható már a kép.
Igen. mondjuk a tech optimistáknak az álláspontját azért olyan szinte nem vallom, hogy ez megoldaná magát a globális felmelegedést, a rengeteg technológiai, de hogy rásegít, besegít, és hogy anélkül kb. Már tényleg lehetetlen lenne, az egészen biztos. Akár a hulladék szortírozásban is olyan AI megoldások vannak már, hogy egészen döbbenetes videókat lehet látni ebbe.
Igen. Na hát bízunk benne akkor, hogy ez alakulni fog. Nagyon jó volt, köszönjük szépen ezt a beszélgetést, és további jó munkát kívánunk.
Én köszönöm a lehetőséget.
Ferenci Gergely járt itt nálunk, az Opten Informatikai Kft. Cég informatikus üzletág igazgatója.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Egyik születésnaposunk Slakta Margit, feminista szerzetes, az első magyar női országgyűlési képviselő, 140 éve született. Azt mondta egy alkalommal, nem csak a nyomor és szenvedés enyhítésére kell gondolnunk, hanem a szegénység nyomor okainak megszüntetésére kell törekednünk. No comment.
É, így van, kétségkívül. A módszerek változtak, az alapelv az...
Igen.
Hát az eredmény az meg egy nagy kérdőjel, hogyha eljutunk 2026-ig.
Azt lehetne még hozzátenni, hogy az ezen munkálkodók tevékenységét mondjuk, hogyha engednénk és békén hagynánk, akkor az még egy nagy érdem és előny lenne. Igen.
Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
Na hát mondhatnánk röviden, hogy a bukásról fogunk kicsit beszélgetni, illetve arról, hogy hogyan lehet aztból építkezni, és utána termékenyé tenni a felgyűlt tapasztalatokat. Csillag Péterrel fogjuk ezt tenni, a HUM-ban Magyar Üzleti Angyal Egyesület elnöke, nem mellesleg a Társév, a Kft. Alapítója és ügyvezetője. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Ugye azért ez a témánk, mert lesz egy ilyen panelbeszélgetés a Nemzeti Innovációs Ügynökség által szervezett szeptember 23-án, ugye? A Hungary Innovation Summit eseményen, aminek az lesz a témája pont, hogy, hogy mennyire merünk, vagy illetve a fiatalok mennyire mernek vállalkozni, mennyire tartja őket vissza a bukástól való félelem.
Így van. Valószínűleg az innovációs ügynökségnél sokáig gondolkodtak, hogy ki az, aki legtöbbet bukott, vagy a legjobb alany
és legtöbbször felállt.
De azért rögtön álljunk meg egy pillanatra, mert hogy azért egy 13 milliárdos exiten, egy kitűnő cég fölépítésén túl furcsa veled kapcsolatban így igen. Kezdeni.
Szeretnék én ekkorát rögtön... hasra esni, hogyha ezt így nem
mondom. Tegyük ezt tisztába, igen. Hogy jöttél te itt képbe, igen.
Igen, hát én elég gyakran és büszkén szoktam állítani, hogy a mi sikerünk az lényegében azon múlt, hogy mindig egyel többször döntöttünk jól, mint hányszor rosszul. És ez, nem, ez azért azt jelenti, hogy nagyon sokszor rosszul is döntöttünk ez alatt az idő alatt. Ugye 15 évig csináltuk a céget, mielőtt eladtuk, és ez alatt végtelen sok rossz döntést hoztunk, úgyhogy ezekkel kapcsolatos tapasztalat bőven felszaporodott. Ha talán ilyen mérhetővé akarnám tenni, hogy mit jelent a mi esetünkben a kudarc és a siker aránya, ugye 15 év helyett én azt mondom, hogy csak egy kicsit okosabbak vagyunk, akkor mondjuk fele annyi idő alatt lehetett volna ugyanezt az eredményt elérni. Ha meg nem csak okosak vagyunk, hanem értünk is hozzá, amit csinálunk, akkor mondjuk harmad annyi idő alatt.
Igen, amellett, hogy azért ez sem egy rossz teljesítmény. Ugye, tehát, hogy említettük itt a felvezetőben, elég sokan tartanak a bukástól, amikor arról van szó, hogy egy vállalkozást indítson, mondjuk részben joggal, ugye főleg, hogyha azért a legtöbb esetben van benne saját pénz, tehát azért ez egy egzisztenciális probléma, nem csak az a kudarc, hogy nem viselem el, hogy majd mit mondanak a haverok, mit mond a társadalom, hogy én ezt itt megpróbáltam, és nem sikerült, hiszen az első finanszírozók, ugye, ahogy a mondás szól, az a family, friends, fools, a család, a barátok és az idióták, akik hisznek bennem, az ő pénzükkel is szórakozom. Tehát mennyire lehet ezt megkülönböztetni, ezt a fajta félelmet az egzisztenciális félelemtől, és mennyiben szorongunk, vagy szoronganak a fiatalok, amikor vállalkozás indításról van szó, és a kudarctól való félelemről?
Természetesen ez egy nagyon fontos tényező, hogy ki mennyire tud vagy akar bátor lenni, amikor az életével kapcsolatos nagyon fontos döntéseket meghozza, például, hogy vállalkozásba kezd be, és vállalkoztatja, vagy kockáztatja a saját vagyonát. Ugyanakkor befektetőként, de vállalkozóként is szerintem az a helyes logika, hogy aki nem kockáztat, az biztos nem fog nyerni. Tehát annak biztos nem lesz eredménye, biztos nem lesz profitja, biztos nem fog elérni senkit, vagy semmit. Amit mi megint csak vállalkozóként és befektetőként is mondunk, hogy vállalkozni, a megfelelő kockázatokat ésszel vállalni, az igenis fontos és szükséges, még akkor is, hogyha időnként az ember rosszul jár. És ez, hogy rosszul jár, megint csak az én saját példámból, és erről fogok beszélni ott az Innovációs Ügynökség Innovation Summit konferenciáján, hogy ezek nagyon fontosak ahhoz, hogyha ott is akkor valamiben rosszul döntünk és kudarc az eredmény, akkor ezt használjuk föl, és építsük be, és tanuljunk belőle, és akkor a következő próbálkozásunk sokkal-sokkal sikeresebb tud lenni.
Aha. Általános recept, így rengeteg rossz és rengeteg, szerencsére mindig egyel több jó döntés után, utólag nyilván kielemeztétek, visszanéztet, hogy a rossz döntések miért születtek, megelőzhető lett volna esetleg ezeknek nagy része. Tudsz valami általános jó tanácsot ezzel kapcsolatosan?
Gondolom már ez is az, hogy legyen egy kontroll, és folyamatosan nézzük vissza a döntések eredményét, és hogy mi történt.
Igen, hát itt több jó tanácsom. Az egyik az, hogy nullára redukálni a kockázatokat nem lehet. Tehát, hogy megint csak úgy vállalkozni, vagy úgy kockázatot vállalni, hogy nincs kockázat, hogy tuti siker van, az nem tudom, azt mondom, más üzletnek hívják, az nem startup és nem vállalkozás. Ami szerintem jó tanács, ha már vállalkozunk, az az, hogy persze tegyük ezt ésszel, az egyik az nagyon fontos az őszinteség, tehát magunkkal és mindenki mással kapcsolatban legyünk annyira őszinték, hogyha valami nem jó, valami hibásnak tűnik, és utána jártunk, és azért 100%-ban nem vagyunk biztosak, de mondjuk nagyrészt rossz döntésnek tűnik, valamikor mondjuk rá, hogy rossz. Ez az egyik, hogy őszinteség, másik pedig a gyorsaság, tehát ha már úgy ítéltünk meg valamit, hogy rossz döntés volt, kudarc lesz a vége, vagy ilyesmi, akkor viszont reagáljunk gyorsan, és ne gondoljuk azt, hogy például a kudarctól való félelem miatt, vagy szégyenlőségből, vagy akármi miatt érdemes ezt a döntést elmudázni. Nekünk a legtöbb hibánk az ebből származott, hogy amikor már látszott, hogy valami nem működik, akkor is még tovább húztuk, és rettentő sok erőforrást égettünk el például ilyesmikre.
Aha. Hát azt hiszem ez a legnehezebb, tehát itt talán könnyebb tanácsot adni, mint ezt megvalósítani, mert amikor benne van az ember ebben a folyamatban, nagyon nehéz azt a pontot azonosítani, és meghozni azt a döntést, ami rövidebb idő alatt születik, mint ahogy, vagy kellene, hogy szülessen, mint ahogy általában megszületik, nem?
Igen, hát ez az kell, hogy az ember egyszer-kétszer megégesse magát, sok erőforrást öntsön bele valamibe, amiből már azért látszott korábban is, hogy nem lesz sikeres, és utána, amikor azért őszinte vagy magadhoz, és kiszámolod a mérlegét ennek az egésznek, akkor rájössz, hogy az erőforrásaidat, amiket növekedésre és hasznos dolgokra is fordíthattál volna, elégetted valami hülyeségre, amit csak az egódat szolgálta, hogy ilyen hamar bevallani azt, hogy sikertelen vagy. Egyszer-kétszer megégeted magad, akkor utána már gyorsabban megy ez, hogy igenis ez fontos, ez az őszintesége.
Világos.
Egyébként 2,5 éve volt a tranzakció, amikor ebben a bizonyos 13 milliárdos üzlet keretében eladtátok a sztársémát egy indiai vállalatnak. Azóta mi történt a céggel, vagy hogy hogyan működtök benne, vagy tök-e
még? Igen, igen. Az alapítótársam, Földi Tomi, ő még benne van, ő maradt az ügyvezetője egy ideig a magyar cégnek, illetve azóta globál pozíciót vállal a fölvásárló HCL vagy HCL cégnél. Nekem ott megszűnt a pozícióm, és én a Magyar Üzleti Angyal Egyesületnek lettem a vezetője, tehát részben angyalbefektető vagyok, most már 20 fölötti cégbe fektettem az elmúlt években, másrészt pedig a Humbannak, az Üzleti Angyal Egyesületnek a munkáját irányítom. Például ennek az Innovation Week-nek, ami jövő héten lesz, az egyik tag eseménye, a szerdán lesz az Angel Fest, rendezvényünk, ami az angyaloknak az éves nagy eseménye, ahol például egy csomó startup, korai fázisú startup, angyalbefektető, alapok és egy csomó okosság, tudásmegosztás, érdekes dolgok lesznek. Uh-huh. Például titeket is várunk szeretettel.
Na, köszönjük,
köszönjük szépen.
És azt is köszönjük, hogy beszélgettünk. Szerintem már most lehetett meríteni ebből a beszélgetésből, és azokból, amiket elmondtál, aki figyelt, annak már ez hasznára lehetett, de természetesen mi is ajánljuk, hogy szeptember 23-i eseményen a Hungary Innovation Summiton hallgasson meg inkább személyesen. Köszönjük még egyszer, szép napot!
Én is köszönöm, szervusz. Sziasztok, hello.
Csilla Péterrel, a Magyar Üzleti Angyal Egyesület elnökével beszélgettünk.
Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
Az egészségügy olyan hatalmas fejlődésen ment keresztül, hogy ma már jószerével egyetlen egészséges ember sem él a Földön.
Millás reggeli.
Oktatás technológiai kérdésekről fogunk beszélgetni, szerintem a legjobbkor, amikor csaklizzák a gyerekek digitális eszközeit a bejáratnál iskolába menet. Korán Balázsral, a Digital Tech Edi oktatás technológiai szakértőjével, az EduTech Hungary ZRT szakmai vezetőjével váltunk az ügyben pár szót. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Kicsit vizsgáljuk, megnézzük meg, illetve mutassuk be a Digital Tech Ediknek ezt az oktatás technológiai lábát, hogy egész pontosan mivel foglalkoznak, miben tudják az oktatást előre mozdítani.
Hát itt ugye azt kell tudni, az edihekben ingyenes képzések érhetők el kisvállalatok számára, illetőleg iskolák számára, itt ugye az oktatás technológiai lábban. És ez annyit jelent, hogy itt bárki, aki szeretné magát képezni, akkor amikor figyelni kell a weboldalt, vannak induló képzések, akkor oda föl lehet iratkozni. Többek között például a mesterséges intelligencia használatával kapcsolatban vannak képzések, ugye, hogyha valaki elindulna és megismerkedne ezzel a jelenleg azért új technológiának számító világgal, hogy is mondjam, akkor van lehetősége, hogy kap egy induló tőkét, egy induló tudást egy képzésen keresztül.
Uh-huh. Tehát ugye ez a vállalaton belüli oktatást is, tehát most majd egy picit váltunk egy pár szót, hogy az iskolák hogyan működnek, hogyan tudják alkalmazni az oktatás technológiai megoldásokat, de ez a vállalati képzésekben is tud segítséget nyújtani, például gondolom új munkatárs felvételekor, az onboarding folyamatban, hogy egy példát mondjak.
Abszolút, tehát nagyon-nagyon sok olyan ettes megoldás van tulajdonképpen, amik igazából megjelennek ugye a vállalati szférában is, illetve azt kell látni, hogy tulajdonképpen a Covid időszakban ugye itt egy csomó minden összemosódott, hogy is mondjam, tehát amiket ugye az oktatásban, távoktatásban, vagy olyan területeken alkalmaztunk, ami azelőtt az oktatásban fordult csak elő, az most már ugye a Covid óta tulajdonképpen a vállalati szférában is előfordult, illetve azt kell tudni, hogy a vállalati belső képzések pedig történetesen pont ugyanúgy oktatások, mint amik az iskolában vagy tanárképzésben történnek, úgyhogy ezek a megoldások itt is, ott is megjelennek, és alkalmazzuk őket.
Uh-huh. Ugye a beszélgetés előtéseként itt említettem ezt az új rendeletet, a srácoknak az iskolai mobil használatának a tiltását, amit személy szerint annyira nem támogatok, hogy jobban örültem volna, hogyha inkább a megfelelő használatra nevelnének az iskolákban, már csak azért is, ugye, mert azért már kezdett így beépülgetni a mobiltelefon használata az oktatásban, tehát nem feltétlenül csak TikTokozik rajta a gyerek. Egyébként hogyan és miképpen alkalmaznak mondjuk egyéb vagy más típusú oktatás technológiai megoldásokat az iskolák?
Én itt egy kicsit távolabbról indulnék, tudom, hogy az időnk az viszonylag limitált, de onnan kezdeném, hogy ezért nem feltétlenül az okostelefon ugye az ideális oktatási eszköz, viszonylag kicsi a képernyőre, be az evolúciója során azért viszonylag nagyra nőttek most arra a telefonok, de azért azt kell látni, hogy egy tablet, egy laptop azért messze ideálisabb, ugye, hogyha egy képernyőn szeretnénk dolgozni. illetőleg az is nagyon fontos, hogy a személyes képernyő ugye egy csomó olyan figyelemelvonó funkcióval rendelkezik, amik miatt azért nem feltétlenül ideális. De azért azt is lássuk be, és abszolút egyetértek ezzel, ha viszont nincsen más, akkor mindenképpen jó az, hogyha ott az okostelefon, és akkor vonjuk be az oktatásba. Hogyan lehet bevonni az oktatásba? Rengeteg olyan differenciált oktatási módszer van, ahol tudunk ugye személyre szabottan, a gyerekekre szabottan tanítani. Olyan kérdőívek, ha csak a legegyszerűbb dolog, amivel mindenki ezt hiszem már találkozott, a Kahoot például egy iskola példája, amikor egy játékos forma a gyerekek válaszolnak kérdésekre, de ennek a másik oldala, a tanári oldala, ugye ami nagyon fontos, hogy tanárként viszont pontosan fogom látni, melyik gyerek mire válaszolt, és mit válaszolt. És ugye a Kahoot tulajdonképpen a jéghegy csúcsa, ennél sokkal kifinomultabb, sokkal jobb technikák vannak arra nézve, hogy egy tanár egy 15, esetleg 30 fős osztályba gyerekre bontva pontosan tudja, hogy mit tudnak a diákjai.
Ezek nagyon fontos információk. Milyen, vagy hogyan fejleszthetők egyébként ezek a digitális készségek? Ugye, amit én is említettem, hogy inkább talán a használat lenne az egyrészt, ami fejlesztésre szorulna. Tegnap is beszélgettünk pont egy NMHH-s felmérésről, a TikTok túlzott használata, milyen problémákat okoz ugye a valós információ értelmezésében, illetve eldöntésében, hogy az valós-e, vagy mondjuk fake news. Szóval hogyan lehet ezt megfogni, hogyan fejleszthetők ezek a készségek?
Mindenképpen azt gondolom, hogy oktatásra. Itt a tekintetben fontos megjegyezni, hogy nagyon sok esetben ugye nem csak a diákokat, hanem a szülőket, tanárokat is oktatni kell. Tehát akkor fogunk tudni ebben a mai világban fejlődni és folyamatosan képben lenni, hogyha tanulunk. És ugye ez a unalomig ismételt holtig tartó tanulás, azt gondolom, hogy a mai világban soha nem volt még aktuálisabb, akkor, amikor ugye 2022. novemberében ránk törte az ajtót a ChatGPT, és azóta, ha csak a ChatGPT-t nézem, az is hányszor alakult, tehát
igen,
hány változáson, és fejlődési cikluson ment át. Úgyhogy nem lehet sajnos átradulni, szülőként sem, tanárként sem, és diákként sem, és ez egy nagyon fontos, akkor működik jól az oktatás, még ezt utolsó gondolatként, mert úgy érzem, az időnk vége felé közeledünk, hogyha ez a hármas, ez együtt működik. Ez ettől lesz jó az oktatás, és ebben kell együtt dolgozni a diákjaink érdekében.
Kiváló végszó, megszerkesztette nekünk az egész beszélgetést. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!
Igyekeztem, köszönöm szépen!
Nagyon klassz volt, minden jót, szép napot!
Köszönöm, minden jót!
Korán Balázsral, a Digital Tech Edik oktatás technológiai szakértője, az EduTech Hungary ZRT szakmai vezetője volt a beszélgető partnerünk.
Ismét lepergett egy óra,
de
van még egy, ahol Éksmét Balog Lászlóval beszélgettünk, már felvetettük neki, mikor? Két hete? Talán? Három?
Mikor kettő
már,
talán.
Aztán indult éppen a szavazás az Airbnb-ről, és akkor még csak benne volt a pakliban, hogy betiltás jöhet, mert hogy ügydöntőnek kiáltották ki a népszavazást, és akkor már egy pár irányt beszélgettünk, hogy milyen hatásai lehetnek, most már kicsit nagyobb.
Milyen hatásai, és milyen megoldásokban gondolkodhatnak azok a lakástulajdonosok, akik érintettek, igen.
Igen, és túlterjed a kerület határokon, nyilván az, amit el fog indítani ez a döntés. Illetve a fecskékről is beszéltünk, hát a legfrissebb hírek szerint bizonyos területeken akár a fecskék háromnegyede is elpusztulhatott ebben az időjárásban, de ez mitől volt más, mint a korábbi vaskos lehűlés? Hát, ha nem is ilyen, de azért nem példanélküli, hogy szeptemberben hirtelen hideg legyen, meg mit lehet tenni.
És hogy működik a fecske?
Hogy működik egyáltalán a fecske? Orbán Zoltánnal, a Madártan Egyesület szóvivőjével is fogunk beszélgetni a műsor vége felé, úgyhogy ezzel várunk még benneteket. Ne menjetek sehová. Most jön Zoller Andi, aki a legfrissebb hírekkel érkezik.